Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Márki-Zay Péter, az Egységben Magyarországért ellenzéki összefogás miniszterelnök jelöltje. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérletik. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, és mindenkit szeretettel köszöntök, és köszönöm a meghívást.
Ki lesz a honvédelmi miniszter, hogyha április 3-án megnyerik a választást?
Senkinek nem ígértünk ilyen posztot, tehát hogyha valaki amiatt aggódik, akkor megnyugtatom, hogy az árnyék kormány tagjai, azoknak nincs megígért miniszteri pozíciójuk.
Van árnyék kormánya?
Van árnyék kormánya, amiben az árnyék kabinetben egyes szakterületeknek felelősei vannak, koordinátorai vannak, akik a kormányprogram kidolgozásában vettek részt, ugye nagyon sokan részt vettek, és ebből kimondottan a kampány ígéretek összehangolásáért, pártokkal való leegyeztetéséért, szakértőkkel, civil szervezetekkel, szakszervezetekkel, érdekcsoportokkal való egyeztetésért feleltek.
De akiket a népsorban látunk, azok nem miniszterjelöltek az árnyék kormányában?
Nem.
Nem. Szakértők?
Szakértők.
Megtartanák-e a hadsereg parancsnokát, ha megnyerik a választást?
Hát erről megint csak nem tudok nyilatkozni. Én személy szerint nem tudom megítélni az ő munkáját. Én valószínűleg egyébként nagyon sok mindenkit nagy örömmel megtartanék a jelenlegi fideszes teljes adminisztrációból. Tehát van nagyon sok olyan szakember, aki teljesen szakértőként dolgozik, és nem politikai végrehajtó. Tehát szerintem nagyon sok jó ember dolgozik ma is a minisztériumokban, a kormányhivatalokban, és ezeknek a munkájára számítunk a továbbiakban is.
Háború van Ukrajna és Oroszország között. Engedné a fegyverszállítást Magyarországról Ukrajnába?
Hát ugye ezt azért tisztázzuk, hogy a Fidesz ezt megteszi. Tehát most éppen frissítették a szabályokat, Orbán Viktor is, hogyha nem a magyar-ukrán határon lép át, akkor már nem zavarja a fegyverszállítás Magyarországról Ukrajnába, tehát ha mondjuk Románián keresztül szállítanak, ez ma is van. Ma is létezik ilyen ez a szabály. Ugyanúgy, ahogy sokáig tagadták, hogy NATO csapatok kellenének, hogy jöjjenek Magyarországra, Putyin ugye azt kérte a keleti tagországoktól, hogy ne engedjenek NATO csapatokat a területükre. Ezt egyedül Orbán Viktor teljesítette, ezt a kérést.
Magyar katonák ezt a kérését, is, NATO hogy, katonák.
Igen, de hogy NATO csapatok ne jöhessenek Magyarország területére, illetve a keleti NATO tagországoknak a területére. Az összes többi, tehát a Baltikum, Lengyelország, Románia kimondottan erősítést kapott, és Orbán pedig visszautasította ezt mindeddig, de aztán két nappal ezelőtt most már Orbán Viktor is engedélyezte, valamiért csak a Dunántúlra. Ezt azért nem egészen értem, mert nem biztos, hogy nekünk a NATO csapatok Magyarországon nem biztos, hogy Ausztriát kellene védeni. Védeniük szerintem Magyarországot kellene védeni, tehát a ukrán határhoz is kellene NATO csapat szerintem.
De NATO csapatok azóta vannak Magyarországon, amióta Magyarország csatlakozott a NATO-hoz.
Most vannak. Pontosítom, vannak egyébként természetesen Pápán például, de most külön engedélyezte Orbán Viktor, illetve az országgyűlés, hogy NATO csapatok jöjjenek a Dunántúlra, de csak a Dunántúlra.
A Dunavonaláig van a kormányhatározatban.
Igen, én azt gondolom, hogy egészen az ukrán határig kellene a NATO csapatok jelenlétét engedélyezni, hiszen nekik Magyarországot kell védeni, és nem Ausztriát.
Azzal egyetért, hogy magyar és az ukrán határon semmilyen formában nem ehessen át halálos erő képviselő fegyver?
Tehát még egyszer mondom, ilyen fegyvert Orbán most is szállít Ukrajnának.
De nem a magyar-ukrán határon keresztül?
Az olyan mindegy, ne haragudjon.
Biztos, hogy mindegy? A
teljesen
kormányhatározatban az szerepel,
a kormányhatározat hogy... szerint nem mindegy, de hogyha Románián keresztül megy, akkor már szabad.
De az nem ugyanaz.
Hát bocsánat, tehát hogyha a NATO fegyvereket szállít Magyarországon keresztül Ukrajnába, csak nem Záhonynál lép hát, hanem Románián keresztül megy, akkor Orbán szerint ez rendben van. Ez nem jelent semmi fenyegetettséget. Szerintem Magyarország fenyegetettségét Benkő Tiborral, a honvédelmi miniszter úrral egyetértve, én is abban látom, hogy az a védelmet abban látom, hogyha NATO csapatok védenek bennünket, a NATO tagságunk véd bennünket, és ezért nagyon fontos, hogy mi a NATO-val együttműködjünk a jövőben is.
Katonát küldene-e Ukrajnába magyar
soha
katonát?
Soha fel nem merült. Soha. Hangsúlyozom. Tehát ez egy olyan aljas fideszes hazugság. Hiszen amikor én azt mondtam, hogy nekünk a NATO-val kell együttműködni, amit egyébként Orbán Viktor szó szerint, és a minisztere is szó szerint elmondott szintén, akkor ebbe belemagyarázni azt, hogy katonákat küldene bárki Ukrajnában, amikor soha egyetlen egy NATO tagállamban fel sem merült, hogy katonákat küldjenek Ukrajnába. Tehát ilyen javaslat a NATO-ban nem merült föl, nyilvánvalóan hazugság ezzel vádolni. A NATO-val való együttműködésre viszont azért van szükségünk, hogy Magyarországot meg védjük. Orbán Viktor sokszor elárulta már a NATO-t, én nagyon remélem, hogy a mostani együttműködés az nem romlani fog, hanem erősödni fog. Az, hogy végül beadta a derekát is Magyarországra, és legalább a Dunántúra engedélyezte NATO csapatokat. Most szeretném kérni, hogy a Tiszántúra is engedélyezze, hogy a magyar-ukrán határt is védjék a magyar katonákkal együtt a NATO csapatok.
Az ön információi szerint a NATO szállít fegyvereket Ukrajnába?
Európai Unió szállít, aminek nyilván sok NATO tagállam tagja van, mint Magyarország is, ami mindkét szervezetnek tagja, és az Európai Unió fegyverszállítását Orbán Viktor is megszavazta. Orbán Viktor hozzájárult, hogy mi Magyarország az Európai Unió tagjaként az Európai Unió egységében szállítunk fegyvert Ukrajnának, ráadásul magyar felségjelű gépek is részt vesznek a szállításban.
Azok NATO gépek. Nyilván minden
magyar felségjelű gépek részt vesznek az ukrajnai fegyverszállításban. Orbán Viktor megszavazta a fegyverszállítást Ukrajnának az Európai Unióban. Ezek a tények, az összes többi hazugság.
Tartja-e azt a véleményét, amit a háború felelőséről mondott, és amit a következő bejátszásban meghallgatunk?
Orbán Viktor egy személybe felelős azért, hogy most háború van Ukrajnában, és emberek halnak meg.
Tessék előtte a következő egy percet is lejátszani.
Ezzel a
hat... Ezelőtt, ha elhangzott, tessék azt az egy percet is bejátszani.
Ezzel a hat ellenzéki párt egyetért?
Ez az én magán véleményem, nem kérdeztem meg az ellenzéki pártokat, hogy melyiknek mi az álláspontja. Egy biztos, Orbán Viktor volt az, aki az elmúlt években folyamatosan akadályozta a Putyin parancsára, Ukrajnának nyújtott NATO védelmet, Ukrajnának nyújtott EU védelmet, Ukrajna NATO és EU-s csatlakozását. Orbán Viktor volt az, aki elzárta a gázt a Putyin parancsára az ukrán határon, ezzel az ukrajnai magyarságot is nagyon nehéz helyzetbe sodorva. Tehát én azt gondolom, és akkor most nem soroltuk fel az összes többi árulását, amikor ő orosz kémeket telepített Budapestre a Nemzetközi Beruházási Bank keretében, diplomáciai mentességet adott nekik, vagy amikor éppenséggel az amerikaiak által üldözött orosz fegyvercsempészeket Budapesten letartóztatva, azokat nem az amerikai kérésnek megfelelően Amerikának adta ki, hanem hazaengedte őket Putyinhoz Oroszországba. Tehát én azt gondolom, igen, azt is fenntartom, hogy ez szerintem hazaárulás volt.
A NATO tagság Ukrajnának ez egy reális, valós lehetőség volt ön szerint?
Ön is bizonyára tudja, hogy ezt egy bukaresti nyilatkozatban a NATO adta meg. Tehát ez nem az én véleményem, ezt a NATO vetette föl. Ez egy közös NATO nyilatkozatban van, amit egyébként Magyarország is aláírt.
A haderőfejlesztés menetével, ahova most eljutott Magyarország, azzal egyetért, Dobrev Klára ült itt két nappal ezelőtt, azt mondta, hogy az rendben van, korábban
nem csak, rendben van, ezt tovább rendben kell folytatni. Magyarországnak olyan hadseregre van szüksége, hogyha a magyar hadsereg kivonul a határa, akkor az első kanyarban ne álljanak le a páncélosok. Én Hódmezővásárhelyen láttam sajnos ilyet, hogy amikor elindultak a kereti határa, akkor az első kanyarban leállt az első járművük. Nyilván a hadseregnek biztosítani kell mindent ahhoz, hogy a NATO kötelezettségeinket teljesíteni tudjuk, ami pedig a GDP 2%-ának a honvédelmi célú kiadásait jelenti. Magyarország még mindig nem jutott el idáig.
Mikorra kell eljutni idáig? Most háború
ez
van,
egy szomszédos országban. De tisztesség kedvére azt is el kell mondani, hogy azt hiszem az Egyesült Államok kivételével egyik NATO tagállam sem teljesítette rendszeresen ezt a 200%-os előírás, tehát nem Magyarország az egyetlen. Az biztos, hogy Magyarország föltűnően keveset költött a honvédelemre, és az utóbbi időben jóval többet költ. Szeretném, hogyha mondjuk a Rheinmetall üzlet az nem a Forágyi és az Antenna Hungária üzletét finanszírozná. Tehát ez mondjuk egy szépségtapaszt, vagy szépséghiba ebben a haderőfejlesztésben, de amennyiben ez ténylegesen a haderőfejlesztésről és nem a korrupcióról szól, akkor természetesen maximálisan támogatom.
Említette, hogy látott már olyat Hódmezővásárhelyiként, hogy a kanyarban leáll a harcjármű. Biztonságpolitikai tapasztalata ezen túl van?
Én nem, abszolút nem vagyok szakértő a kérdésnek, éppen ezért más olyan szakértőkkel konzultálok erről, mint például éppenséggel Wesley Clark volt amerikai négycsillagos tábornok, akivel szintén egyeztettünk ebben a kérdésben, olyan NATO szakértők, mint Evelyn Farkas, egy magyar származású amerikai születési szakértő, akivel éppen tegnap beszéltem online NATO kérdésekről, hogy ennek a kérdésnek az egyik szakértője, de Dan Fried, vagy éppenséggel a Christopher Halsken, aki Németország vezetését látta el tanácsokkal még egy évvel ezelőttig is, ha jól emlékszem. Tehát nagyon komoly NATO szakértőkkel egyeztettünk ezekben a kérdésekben, és az ő véleményükre fogok hallgatni. A további területeken, annak erre, hogy én közgazdász vagyok, de például ott is a korábbi jegybank elnökök, Surányi György és Bot Péter Ákos, illetve volt alelnök Király Júlia, segíti a mi tájékozódásunkat és programunkat, és minden más területen is. Én azt gondolom, hogy a legkiválóbb szakemberekkel kell együtt dolgozni. Egy lendő miniszterelnöknek nem feladata az, hogy minden kérdésben ő legyen a legtájékozottabb. Nem feladata megmondani két héttel előre, hogy mikor lesz az első járványhullámnak a csúcsa. Én nem szeretnék a Ceausescu-i modellt követni, amit Orbán követett, akár a saját kertje végében felcsúton épített több ezer stadionnal, akár azzal, hogy mindenhez jobban ért, mint a szakértői.
Surányi György benne van még a csapatban, azért kérdezem, mert az első videójában, amit az árnyék kormányról mondott, azt mondta, hogy ő felel az ígéretek gazdasági hátterét. Az írott papíron, a szövegben már nem látom őt a csapatban.
Nem, amit ön említ most éppen, az csak az egyszemélyi felelősök egy-egy területért, ahol Király Júlia a felelős ennek, de Király Júlia együtt dolgozik egy teljes gazdaságpolitikai kabinettel, amelyben Mellár Tamástól, Bot Péter Ákoson keresztül, Surányi Györgyig nagyon sok komoly közgazdász ott van, vagy éppenséggel ott van Bolyár Gábor is, aki talán a legsikeresebb magyar export termelő projektnek volt a vállalkozó alapítója, a Graphisoftnak.
Érdekes kijelentéseket tett a kárpátaljai magyar menekültekkel kapcsolatban. Hallgassuk meg ezt.
Hogyan szavazhatnak ebben a helyzetben a kárpátaljaiak? Az is tény, hogy mikorábban át kellett jönniük a határon, az nap, és a lakhatatlan ingatlanba bejelentkezett 201-eként leadták a szavazatukat a Fideszre. Most nem kell átjönni, mert már itt vannak. Ne zárjuk ki a lehetőségét, hogy azért nagyon sok kárpátaljai magyar az inkább orosz párti lehetett, mint ukrán párti, ebben a konfliktusban akár. Tehát én azt nem tudom kizárni, hogy a Fidesznek azért lesz támogatottsága közöttük.
Van egy másik, nem csak választási, belpolitikai szempontú értelmezése erre a helyzetre?
Van természetesen. Én legfőképpen azért aggódom az ukrajnai magyarság sorsáért, mert most őket azért éri ukrán oldalról kritika, mert a mi miniszterelnökünk, Orbán Viktor, a NATO árulója volt, és ahogy a korábbi bejátszásban is már említettem, nagyon komoly felelősség terheli Orbán Viktort azért, hogy ez a háború egyáltalán kitört. Hiszen sajnálatos módon a NATO Ukrajnának nyújtott segítségét még hetekkel a háború kitörése előtt is akadályozta, amikor egy kibervédelmi támogatást akart adni a NATO Ukrajnának, és ezt Orbán Viktor vétózta meg. Tehát Orbán Viktor Putyin ügynökeként dolgozott a NATO-ban, dolgozik az Európai Unióban, és ezzel nagyon komoly veszélynek tette ki az ukránokat és az ukrajnai magyarokat is. Tehát, hogyha valamiért kellemetlen helyzetben vannak Kárpátalján a magyar testvéreink, az azért van, mert Magyarország miniszterelnöke áruló, és nagyrészt tehet azért arról, pontosabban, hogy Ukrajna ilyen nehéz helyzetbe jutott, és hogy ilyen háborús konfliktusok vannak, és hogy kárpátaljai magyarok is meghalnak ebben a konfliktusban. Tehát Orbán Viktornak sajnos óriási felelőssége van abban, hogy a NATO és Európai Unió az ő árulása miatt nem tudta megvédeni Ukrajnát ettől a háborútól. És ennek sajnos a következményei nagyon sajnálatos módon kivetülnek a kárpátaljai magyarságra is. Én nagyon örülök ugyanakkor annak, korrektségkedvéért ismét el kell mondani, hogy Orbán Viktor most mindenféle menekültet befogad. Ugye egy hatalmas migráns áradat indult el Ukrajnából, csak azért mondom, mert hirtelen Orbán Viktor elfelejtette a migráns szót, és a régen elfelejtett menekült szót viszont újra bevezette. Tehát nyilvánvalóan ez is migráció, és mi korábban mindenféle migrációval szemben gyűlöletkampányt folytatott, és másokat vádolt az egyébként csak általa befogadott migráns betelepítéssel, migránsok betelepítésével. Most hirtelen, és ezt tapsoljuk meg, ünnepeljük meg, válogatás nélkül fogad be menekülteket Ukrajnából, nem csak magyar nemzetiségű testvéreinket, hanem ukránokat is, sőt, bármilyen harmadik országból érkező indiaiakat, pakisztániakat, afrikaiakat is, hiszen Ukrajnából most, amikor Záhonynál látjuk, hogy kik jönnek át, akkor látjuk, hogy a színesbőrűek szinte többségben vannak, így a napi menekülteket tekintve.
De nem érez különbséget? Na most egy háború Orbán Viktor okozta nem, menekült hullám, meg egy gazdasági migráció
nem kérdéses. Között? Természetesen én óriási különbséget érzek, Orbán Viktor volt az, aki nem érzett különbséget, amikor kiírta azt, hogy ha Magyarországra is nem veheted le a magyarok munkáját, utána pedig munkavállalási célra betelepített több tízezer migránst. Tehát Orbán Viktor nem érezte ezt a különbséget, ő örülünk neki, hogy most ő megfordult ebben a kérdésben, mint oly sok más kérdésben, hogy a szélkakas most éppen jó irányba áll. Ennek örüljünk, ezt tapsoljuk meg tényleg, ez egy komoly fejlemény, és azt gondolom, hogy ezzel ő jó pontokat szerzett. A nemzetközileg is, hiszen Magyarország tekintélyét emelte az, hogy befogadott immár több mint 100 000 ukrán menekültet. Én továbbra is kérem azt, hogy ne csak a civil szervezetek és önkormányzatok, de a kormány is nagyobb részben vegye ki a felelősségét és a szerepét a menekültek elhelyezésében, hogy az a rengeteg szálloda, amivel éppen Orbán Viktor érdekeltségi köre rendelkezik, az fogadjon be. menekülteket, hiszen az ő ellátásuk, elhelyezésük még mindig komoly feladat elé állítja a magyar lakosságot. És különös tekintettel kérem, hogy gondoskodjanak azokról a magyar állampolgárokról, akik pillanatnyilag azért nem kapnak segítséget menekülve a háború elől, Beregsurányban vagy Záhonyban, mert ugyebár ők magyar állampolgárként, akinek lehet, hogy egy lakhatatlan fészerbe 200 társával együtt még bejelentett lakcíme is van, de mint hogy magyarországi lakcímmel rendelkezik, bár mondom, lakhatatlan ingatlanban van bejelentve, ezért őt nem minősítik menekültnek.
A kormány, a legutóbbi kormányinfó Gulyás Gergely azt mondta, hogy ha ez a kérdés felmerül a gyakorlatban, akkor ezt át fogják gondolni.
Ezt sürgősen át kell gondolják, én kint voltam a határon a múlt héten, és ez napi szinten felmerül ez a probléma.
Hogyan oldanák meg az energetikai kérdéseket? Elzárná-e a gázcsapot, mint ahogy Kocsis Csake Olivió mondja?
Kocsis Csake Olivió-t kell megkérdezni az ő nyilatkozatáról, a fideszes hazugságokkal szemben ilyen soha föl sem merült. Én még azt is el szoktam mondani, hogy szintén a fideszes hazugságokkal szemben, tehát annyira ostobának nézik a magyar embereket, és annyira lenézik a kormány propagandában, hogy egy olyan erőműt emlegetnek a rezsicsökkentés zálogaként, amely nem csak hogy nem működik, még papíron sem, még az engedélyezése sem ért véget, és 7 év csúszásban van. Egy 7 év alatt 7 év csúszást szerzett a Paks 2 erőmű. Semmilyen jelentősége nincs Paks 2-nek a rezsicsökkentésben és Magyarország 2022-es biztonságos energiaellátásában, a kormány mégis ezzel hűíti az embereket, ez végtelen fölháborító. A másik hazugságuk a gázszállítás, hiszen a gázszállítást egyetlen egy nyugati ország sem korlátozta, nem csak az északi áramlaton vagy más csatornákon keresztül, de még Ukrajnán keresztül is. Tehát ezt tessék elképzelni, hogy Putyin Ukrajnán keresztül is több gázt szállít a háború kezdete óta Európában, mint előtte. Nem kevesebbet. Tehát egészen vicces és tragikus, sajátos módon a háborúban Ukrajna területén oroszok és ukránok háborúznak, miközben Oroszország Európába Ukrajnán keresztül több gázt exportált, mint előtte. Tehát, hogy annyira nem érinti az ukrán háború a gázszállításokat, hogy nem kevesebb, hanem több gáz jött.
Tartaná ezt a rendszert, hogy a gáz és az atomenergetikai kérdések ne lehessenek szankciók tárgyai?
Bocsánat, az atomenergiai szerződések szankcióját Orbán Viktor megszavazta. Tehát arról megint csak tudom, hogy erről hazudik és hallgat róla, de az Európai Unióban Orbán Viktor fideszes képviselői megszavazták a Paks 2-nek a leállítását is, az engedélyezésnek a leállítását is, minden rossz atomos szerződés leállítását maguk a fideszes képviselők megszavazták.
Ők azt mondják, hogy a határozatnak ezt a részét nem.
Hát tessék megnézni az aláírásaikat.
Mit tenne a atomerőmű kérdésével? Eldöntöttnek látja?
Bocsánat, tehát a Fidesz is megszavazta azt a határozatot, amivel az Európai Unió a Rosszatommal való együttműködést leállította, felfüggesztette. Ezt én azt gondolom, hogy egyébként a fideszesek helyesen szavazták meg, tehát ezzel nekem semmilyen problémám nincs. Azt el kell mondani, hogy Magyarországot nem egy nem létező atomerőműnek, egy majd 10-20-30, de a jelenlegi késésekből egyébként az látszik, hogy soha nem fog elkészülni Paks 2, de 7 év alatt 7 év késés az előrevezíti, a következő 100 évben meg 100 évet fog késni. Tehát én azt látom egyenlőre, hogy annak semmi köze nincsen, ezt ki is jelenthetjük, semmi köze nincsen a magyarországi energiabiztonsághoz. A gázszállításoknak van. Természetesen, és a gázszállítások megvannak. Azt is tudjuk, hogy nyilván a rezsicsökkentés miatt és az elszabadult nemzetközi gázárak miatt Magyarország a tározókban lévő gázt használta eddig, ezen a télen. Tehát Magyarországon a tározók azok szinte kiürültek. Sürgősen, és ez energiabiztonsági kérdés, ezeket a tározókat fel kell tölteni. Tehát Orbán Viktornak az első feladata az legyen, hogy ne csak a folyamatos fogyasztáshoz, hanem tartalékban is tessék föltölteni a magyarországi tározókat. Ez az egyik feladat. Tudom, hogy most drága a gáz, és ennek ellenére azt kérjük a biztonság szempontjából, hogy ezt tegye meg. A másik hosszú távú megoldás. Természetesen az egész Európai Unióban minden tisztességes országban ugyanezt teszik, függetlenedni az orosz gáztól, függetlenedni az orosz energiától. És ehhez az kell, hogy minden nagyobb arányban legyen megújuló energiatermelés Magyarországon. Sajnos ebben nagyon lemaradt Magyarország a környező országokhoz képest is, az Európai Unióhoz képest is. Nekünk sokkal jobban kell támaszkodni megújuló energiaforrásokra, mint eddig.
Az Európai Parlament határozatát tekinti irányadónak az atomügyek kérdésében, vagy az Európai Unió, az Európai Bizottság vagy az Európai Tanács álláspontját tartja ebben irányadónak. Nem feltétlenül ugyanaz az Európai Parlament politikai testület nagyon sok határozatot hoz, nem feltétlenül kötelezőre.
Sőt, még tovább megyek, a magyar parlamentnek is ezeket meg kell szavazni, tehát attól még, hogy Orbán Viktor katonái idézőjelben, tehát a pártársai megszavazták az Európai Parlamentben ezeket a határozatokat, attól még ez csak akkor lép életbe Magyarországon, hogyha ezt a Magyarország gyűlés is megerősíti. Ezért arra kérjük Orbán Viktort, hogy amit ott elfogadott, többek között az orosz propaganda tilalmát is, azt tessék itthon életbe léptetni, és az orosz propaganda tilalmát ne csak a Russia Today televízióra és a Sputnikra meg hasonlókra terjesszék ki, hanem a magyar közszolgálati rádióban, illetve a Kesmához, a Fidesz birodalmához tartozó lapokban és Facebookos oldalakon is tessék leállítani a hazug orosz háborús propagandát. Amit megszavazott Orbán az Unióban, azt itthon is tessék bevezetni.
Közös ellenzéki államfőjelölt ügyében egy ideig egymás mellett futott Róna Péter és Iványi Gábor. Iványi Gábor mellett nagyon sok aláírás gyűjt. Miért nem sikerült ebben elsőre egy közös álláspontot az asztalra tenni?
Sikerült. Tehát még egyszer szeretném mondani, az, hogy volt több jelölt, az egy egészséges dolog. A Fideszben is volt több jelölt, megjegyzem, ugye ott Kövér Lászlóról tudunk, aki szintén fölmerült köztársaság elnök jelöltként, és aztán Orbán Viktor, mert azt nem merem kijelenteni, hogy a Fidesz tagsága, vagy akár képviselő, de Orbán Viktor úgy döntött, hogy most Novák Katalin, az Orbán Viktoros fülbevalós Novák Katalin lesz a köztársaság elnök jelöltje a Fidesznek. Az ellenzékben szintén volt egy ilyen több jelöltes eljárás, és annak végén a közösen a hat ellenzéki párttal, tehát egy hétoldalú egyességben úgy döntöttünk, hogy Róna Péter lesz a közös jelöltje az ellenzéknek. Fölmerült más nevek is, többek között Iványi Gábor, akit mindannyian nagyon nagyra becsülünk, és felmerült az is, hogy ne állítsunk ellenzéki köztársaság elnök jelöltet. A közös döntés végül egyértelműen Róna Péter esett.
Egyhangú volt a döntés?
Igen.
Senki nem mondta, hogy ez nem jó?
Nem.
Király Júlia sem? Huncut, picit az
Király
embernek
Júlia nem szavazott,
Róna Pétert.
Amikor a hat párt és a miniszterelnök jelölt egyeztetésen beszélgetünk, ott nincs Király Júlia. Király Júlia személy szerint fenntartásait megfogalmazta, nyilvánvalóan mások is, ahogy Iványi Gábor, ahogy említettem, tényleg nagyon széles körben elismertségnek örvend, de nyilvánvalóan van, akinek az ő korábbi kijelentéseivel kapcsolatban volt ellenérzése, és ezért nem lett ő a konszenzusos jelölt. Róna Pétert viszont a hat párt és én magam is elfogadtuk.
Nem okoz zavart, hogy az egyik fontos gazdasági tanácsadója, Király Júlia, vissza is mondta a nyilvános szerepléseit?
Nem, ő csak azt mondta vissza, ezt szeretném hangsúlyozni, hogy ebben a kérdésben nem szeretne megszólalni, és a nyilvánosság előtt abban az időszakban, amikor ez a kérdés ez sokat szerepelt, akkor nyilvánvalóan emiatt nem akart szerepelni. A munkáját soha nem állította le, tehát ő folyamatosan dolgozott az ellenzéki árnyék kormánynak a gazdaságpolitikai felelőseként.
Nem kell kezelnie önnek, mint miniszterelnök erőltnek azt a kérdést, hogy Róna Péter Király Júliát a devizahitelezés hét fő bűnöse egyikének tartja, a Király Júlia pedig huncut, picig az embernek mondja a közös államfőjelöltjüket. Ez nem egy ilyen konszenzusos álláspontnak tűnik.
Én ezt az egyik legfontosabb vívmánynak tartom a nyugati demokráciákban, hogy nyílt viták lehetnek, hogy nem kell a pártnak egy közös álláspontja legyen, mint a Fideszben.
Jó, de ez sértegetés.
Hogy ez nem egy bolsevik párt, ahol a konfliktusokat háttérben és a szőnyeg alá söpörve intézik és kezelik, ahol mindig egységes álláspont, ahol szó szerint ugyanazt mondják egy-egy kérdésben, emlékszem Szájer botrány idején, egészen szó szerint ugyanazt nyilatkozta az összes fideszes politikus, amikor megállították őket, ugye, hogy az egyetlen helyes döntést meghozta Szájer, amikor lemondott. Nem volt olyan, aki ne így szó szerint ezt mondta volna, hogy az egyetlen helyes döntést meghozta. Tehát én pont azt tartom visszásnak, amikor egyébként azt gondolom, hogy a szellemi képességek és erkölcsi elvárásaink szerint is önálló entitásként létező emberek nem tudják elmondani a saját álláspontjukat, hanem mindenben a párt álláspontot kell képviseljék. Ez egy bolsevik pártban, mint a Fidesz. Ez természetes, az ellenzék az nem egy ilyen szervezet, itt nem csak hat párt, illetve mi civilek vagyunk, hanem mindenki egyéniségként is nyugodtan elmondhatja a véleményét, sőt, mint azt látják, sajnos hibázni is joga van mindenkinek, nekem is, pártoknak is. Egy ilyen sokszínű, színes, demokratikus közösséget szeretnénk most Magyarország vezetésére fölkérni. Én azt gondolom, hogy ezzel az ország lényegesen előrébb megy, mint amikor akár mekkora nemzetbiztonsági kockázatot képvisel egy vezető. A saját pártján belül sem tudják, vagy merik neki elmondani, hogy miniszterelnök úr ezt nem kellene, hogy nem kellene az azeri bajtásgyilkost kiadni, hogy nem kellene orosz kémeket beengedni, hogy nem kellene egy fudán kommunista egyetemnek több pénzt adni, mint az összes magyar egyetemnek. Én biztos vagyok benne, hogy a Fideszben rengeteg normális, tisztességes ember is van, akik nem értenek egyet. Se a Fudán Egyetemmel, se a kínai vasúttal, se az azeri bajtásgyilkos kiadatásával, és még nagyon sok mindennel, de egyszerűen nem mernek. Még a nyilvánosság előtt sem mer megszólalni, nem hogy a főnökének merne ellent mondani. Pedig ez az ország sokkal boldogabb, szabadabb és gazdagabb lenne akkor, hogyha ezeket a véleményeket elmondhatnák, és lenne egyfajta kontroll, nem egy elszabadult, őrült irányba bennünket vezető egy személyi vezetés lenne Magyarországon, hanem egy olyan demokratikus vezetés, ahol meg kell magyarázni, hogy valaki miért ad ki egy baltásgyilkost például, amit nem lehet megmagyarázni, ahol nyilvános vitát kellene egy Fideszen belül is folytatni arról, hogy miért van az, hogy a megyejogú városok közül minden tisztán fideszes vezetésű város kapott 1,4 milliárd forintot kompenzációként a kormányzati elvonásokkal szemben 2020. december 24-én, amit egyetlen ellenzéki város sem kapott meg. Ezt például én azt gondolom, hogy egy Fideszen belül is elfogadhatatlan, megmagyarázhatatlan. Amikor egy fideszes polgármesterrel beszéltem erről, azt mondta, hogy hát a kormányon okos fiúk vannak, biztos megmagyarázzák Mayert, ő nem tudná megmagyarázni. Tehát én pont abban látom a Fidesz egyik legnagyobb gyengeségét, hogy egy rendkívül diktatórikus, bolsevik módon irányítja ezt az országot, a legnagyobb ostobaságokat elkövetve. A járványkezelésben, a gazdasági helyzet kezelésében, de bocsánat, most akkor megint eszembe jutott egy kivétel, itt meg kell dicsérjük Matolcsy Györgyöt. Matolcsy György, a Nemzeti Bank fideszes elnöke, teljesen nyilvánosan kritizálta Orbánt már tavaly május óta az infláció elszabadulásáért. Teljesen igaza volt, sajnos Orbán rá sem hallgatott. Ezért van ma Magyarországon. Januárban, ugye emlékszem, az egész Európai Unióban a legmagasabb infláció volt például Magyarországon, de most is a forint gyengülése az orosz rubelt követő második legnagyobb veszteség a világgazdaságban. Még az ukrán hrivnya sem gyengült annyit az ukrán háború kapcsán, mint a magyar forint.
Beül-e a parlamentbe, ha nem nyernek a választáson? Mert ha nyernek, akkor nyilván.
Igen. Nem döntöttem még ezt el, bevallom, nyilván sok tényezőtől függ, többek között a vásárhelyi eredményektől is. Nem is erre készülök, én nagyon szeretném, hogyha kétharmaddal sikerülne legyőzni a Fideszt, hiszen hazánk ezer éves történelmének legkorruptabb kormányával állunk szemben. Tudjuk, hogy nehéz ez a küzdelem, de remélem, hogy a hihetetlen mennyiségű propaganda és hazugság özön ellenére a józan magyar emberek lesznek többségben, akik nyugathoz akarnak tartozni, és nem a kelethez, akik nem egy putyini sajtószabadságot nélkülöző korrupt módon lefelé viszik ezt az országot, hanem elindulunk végre felfelé. Tehát én arra készülök, hogy mind Lázár Jánossal szemben, a körzetben sikeres leszek, mind az ellenzéki szövetség győzni fog április 3-án.
Hogyan értelmezi azt, amit Gyurcsány Ferenc mondott közvetlenül az előválasztás után, hogy figyelem, mert először van a parlament, és majd aztán van a miniszterelnök megválasztása.
Igen, biztos figyelte azt is, hogy Gyurcsány Ferenc azt is elmondta, hogy természetesen meg fogja választani a parlament a közös miniszterelnök jelöltet, Márki-Zay Pétert. Tehát én azt gondolom, hogy ebből különösebb következtetéseket nem kell levonni. Az biztos, hogy az ellenzéki pártok között, egymás között is van rivalizálás, nem véletlen tartott viszonylag sokáig, nagyon sokáig egy ellenzéki közös lista összeállítása, de én nagyon elégedett vagyok, és ebből is inkább azt vonom le, hogy sikerült azokat a nagyon fontos szempontokat érvényesíteni még a pártokkal szemben is. Hogy például három roma képviselő bejusson, bejutó helyen ott legyen, hiszen Magyarországon az elmúlt 12 évben csak egyetlen egy romát sikerült fölzárkóztatni, Farkas Flóriánt, akit ugyebár egy másfél milliárdos visszaéléssel gyanúsítanak, és ennek ellenére ott van a parlamentben és szavazhat. Én azt gondolom, hogy a roma felzárkóztatás és a cigány származású testvéreink, magyar testvéreinknek a elismerése, a méltóságának a biztosítása és a roma felzárkóztatás egy olyan fontos kérdés, amit a következő kormánynak feltétlenül meg kell oldania.
A Párbeszéd pozíciója volt a vitáknak a gyökere. Kunhalmi Ágnes azt mondta, hogy nem akartak neki annyi helyet adni, mint amennyit szerintük kellett volna.
Én nem emlékszem arra, hogy a Párbeszéd pozíció bármilyen vitának lett volna.
Tárgyal. Akkor mi lassította ilyen sokáig?
Hát nyilvánvaló minden párt minél több helyet szeretett volna ezen a listán, hiszen ezek a biztos bejutó helyek, ezek a politikusai bejutnak, és azt tessék elképzelni, hogyha valakinek mondjuk 8 vagy 12 hely jár, akkor ha abból elveszünk egyet, akkor ott egy személyes sorsról van szó. Egy olyan politikusról, aki annak a pártnak nyilván nagyon kedves, és egy fontos tagja annak a közösségnek, és hát őnek is nyilván akár ez egy megélhetési kérdés is, hogy mit fog csinálni, vagy milyen az élete, a karrierje, merre mozdul tovább. Tehát ez a pártok esetében ezek fontos kérdések. Mi, akik felülről nézzük ezt a folyamatot, mi ugye csak azt látjuk, hogy egy sokszínű demokratikus közösséget építünk, akik egy nagyon pozitív programot fognak végrehajtani, akik stabilizálják a forintot, akik kiadják a Fidesz által betelepített bűnöző migránsokat a nemzetközi körözéseknek megfelelően, akik bevezetik az eurót, akik megmentik Magyarország számára az uniós forrásokat, hiszen egy korrupt saját családját és pártársait gazdagító Orbán Viktornak az unió már kijelentette, az uniós bíróság megerősítette, hogy nem fognak pénzt adni. Tehát Magyarország teljes gazdasági fejlődése azon múlik most, hogy ez a közösség le tudja győzni ezer éves történelmünk legkorruptabb kormányát, legkorruptabb kormányfőjét, hogy ne a lopás, hanem a tisztesség győzedelmeskedjen majd április 3-án. Ez a legfontosabb.
Mi az ellentétük gyökere Jakab Péter jobbikos politikussal és a Momentummal?
Megint csak nehéz erre válaszolnom nekem, tehát még egyszer vannak egyéni politikai szempontok, és vannak olyan közösségi szempontok, amelyek teljes Magyarországnak a közös győzelmét kívánják. Még a fideszesek is jobban fognak járni, hogy április 3-án leváltjuk a végtelenül korrupt és Putyint mindenben kiszolgáló Fideszt.
A Momentum ki is adott egy belső körlevelet, hogy legyenek szívesek a tagjai jelezni, hogyha Márki-Zay Péter csapatával bármilyen módon együttműködnek. Ezt lehet másképpen értelmezni, mint hogy el akarja szívni a Momentumos kádereket?
Nézd, ebben a mostani kampánycsapatban is nagyon sok momentumos, nagyon sok jobbikos szakember működik, ugyanúgy, ahogy az összes többi párt is delegált szakembereket, és nagyon büszkék vagyunk rá. Én párton kívülként nehezen tudnám elszívni a pártoktól a pártembereket.
Nem sikerült, vagy nem akart pártot építeni az MMM-ből?
Az MMM-ből nem akartunk pártot építeni, ez egyébként fölmerült, hát közel másfél évvel ezelőtt. Akkor volt egy ilyen szavazása az elnökségnek is, a Mindenki Magyarország a mozgalomban. Mi mindenképpen az összefogást képviseltük, és az MMM-ben minden pártnak vannak ott tagjai természetesen, tehát a Kossuth köreinkben, a aktivista hálózatunkban is minden pártból vannak emberek. Nyilván van egy olyan közösség, aki az MMM-en belül van egy viszonylag jelentősebb számú aktivista, illetve tag, akik hozzám hasonlóan kiábrándult fideszesek. Tehát korábban Fideszre szavazó, korábbi MDF tag, vagy KDNP tag, vagy bármelyik lehet kisgazdák is, természetesen Molnár Róbert barátomat, hogy említsük meg például. Tehát nagyon sok konzervatív, jobboldali, keresztény politikus is van, vagy csak ember van az MMM-ben, de ott vannak a baloldali emberek, a liberálisok, a zöldek, radikálisok, nemzetradikálisok, tehát ez egy nagyon színes közösség.
De lehet arról, hogy párt legyen belőle?
Azért nem, akartunk pártot az MMM-ből, mert pont nem akartuk elveszíteni ezeket az embereket. De hogy az MMM-en kívül építeni egy pártot, és hogy a hetedik frakció kérdése az itt merült föl. Tehát nem az MMM-ből akartunk egy pártot építeni, hanem egy olyan nem tolvaj konzervatív pártot szeretnénk, amelyre tisztességes emberek is, valódi keresztény emberek is nyugodtan szavazhatnak. Most ilyen nincs. Tehát ez egy óriási hiba. Nyilván ott van a Jobbik, mint jobboldali párt radikálisok, de a volt MDF-es, volt fideszes szavazók hiányolják azt, hogy egy becsületes jobboldali párt is legyen Magyarországon, tehát még egyszer mondom, a Jobbiknak nem a tisztességét kétségbe vonva, hanem a pozícióját. Tehát ők egy keresztény-szociális érzékenységű nemzeti radikális párt, mi egy konzervatív, gazdasági kérdésekben szabadelvű, európai néppárti hagyományokkal azokat követő és európai néppárthoz csatlakozó. Ha úgy tetszik, az én nekem az egyik legnagyobb fájdalmam az volt, hogy egy európai parlamenti választáson én nem tudtam az Európai Néppártra szavazni, hiszen nyilván tolvajokra nem szavaz az ember lelkiismereti okokból, tehát a Fideszre nem tudtam szavazni, már pedig akkor még a Fidesz az Európai Néppárt tagja volt.
De akkor most elindít egy párt szervezést?
Ez már elindult, hiszen két ilyen párt van Magyarországon, amely ezt a réteget képviseli, az Új Kezdet Gémesi György vezetésével, és a Pálinkás József vezette Új Világ Néppárt. Ennek a két pártnak az egyesítésével, és nagyon sok, akár az MMM-ben, akár azon kívül politizáló, vagy aktivistaként dolgozó, jobboldali, szabadelvű, keresztény embernek a részvételével, egy magyarországi európai néppárt tagpártot mindenképpen szeretnénk fölépíteni. Tehát van egy ilyen törekvés.
Gémesi Györgyét vagy Pálinkás Józsefét, mert valamelyik
együtt, Ők együtt.
Na de ki lesz az elnök? Ezek nagyon fontos személyi kérdések.
Nagyon könnyen meg lehet, ugye voltak, akik az én személyemet javasolták erre a pozícióra, egyébként nyilván ezt teljes összhangban Gémesi Györggyel és Pálinkás Józseffel szeretnénk ezt a kérdést ezt rendezni. Most egyelőre, ha úgy tetszik, mind hármunk neve fémelzi ezt a kezdeményezést, és éppen ma délután lesz Budapesten itt egy olyan összejövetel, ahol konzervatívok a kormányváltásért jeligével mintegy 200 volt országgyűlési képviselőt, akadémiai elnököt, minisztert, jegybank elnököt fognak együtt látni, és fognak volt kisgazdákat, MDF-eseket, KDNP-seket, fideszeseket, és a többi, akik ugye a lopást és az Putyin bérendséget nem tudják lelkismeretű okokból fölvállalni, de ezt az értékrendet képviselik, ezt fogjuk képviselni. Március 15-én pedig az Európai Néppártnak a vezetője, Donald Tusk is ide látogat Magyarországra, bocsánat, Budapestre, és nyilvánvaló, hogy az én varsói látogatásom, vagy éppen Mikulás Zurindánál, az Európai Néppárt párt alapítványának a vezetőjénél tett látogatásom Pozsonyban, vagy Manfred Weberrel való beszélgetésem Brüsszelben, mind azt szolgálták, hogy legyen az Európai Néppártnak Magyarországon egy jelentős szervezete, ezt mi föl is fogjuk majd építeni. Most természetesen nem erre koncentrálunk, ugye a konzervatívok a kormány váltásért azt csugalja, hogy addig is, amíg ezt a pártot mi formálisan nem alapítjuk meg, minden tisztességes keresztény embert, minden igazi magyar hazafit, jobboldali embereket arra kérünk, hogy most a kormányváltás érdekében az Egységben Magyarországért szövetségre szavazzanak.
Akkor még neve sincs a most vagy később megalakítandó új politikai formációnak.
Természetesen már vannak nevek is, ezek még munka nevek, nem gondolom, nincs véglegesítve ez a név, és természetesen majd a bejegyzéssel lesz meg csak a végleges neve.
Hogyan képzeli a kormányzást, ha megnyeri a választást frakció nélkül? Mert korábban úgy tűnt, hogy frakcióval képzeli, aminek van hagyománya a magyar parlamentben, nem már egy kormányfő mögött frakció, az Medgyessy Péter történetéből tudjuk, hogy az baj.
Hát Medgyessy Péter mögött szerintem ott állt a szocialista frakció. Természetesen a saját...
Csak a párt nem.
Tehát amikor én egy saját frakciót szerettem volna a parlamentben, akkor részben az így is bejutó roma képviselőkre gondoltam, akik hát ugye három pártból érkeznek most a három roma képviselő, részben azokra a konzervatívokra, akiket most az ellenzéki pártok közül egyik sem képvisel említett okokból, tehát európai néppárti típusú konzervatívokra gondolunk, illetve a civilekre. Tehát én azt gondolom, hogy három igen jelentős közösséget képviseltünk volna a hetedik frakcióval. Ezt a pártok nem fogadták el, de mi egy konzervatív, jobboldali, szabadelvű, gazdasági kérdésekben minimum szabadelvű pártot, tehát ami nem állampárti, hanem piacpárti, ezt csak hogy tisztázzuk, alulról jövő kezdeményezés, nem a centralizációval szemben, a decentralizációt, az önkormányzatoknak a függetlenségét hirdeti, a fékek ellensúlyok rendszerét. Tehát egy ilyen szabad versenyen pályázat, tisztességes pályázatokon, jogállami módon eldöntött gazdasági fejlődést biztosító pártot, ezt mindenképpen szeretnénk megalapítani, és azt gondolom, hogy ha most nem, majd a következő parlamentben lesz már ennek saját frakció, és az, hogy nekem nincs frakcióm, az két szempontból sem pontos, nyilván egyrészt kötelezően kellett válasszak egy frakciót, és én akkor a Párbeszédet választottam, ehhez nyilván tartom is magam. Másrészt miniszterelnökként, ha nem is vagyok egyik pártnak sem tagja, független vagyok, és egy konzervatív közösséget képviselek meg a keresztény vallású valódi keresztényeket, nem a tolvajokat támogató, meg a hazaárulást elfogadó keresztényeket. Tehát én ezt a közösséget most is képviselem, és hat frakcióm is van. Én úgy gondolom, hogy ez a hat párt, mind a hat frakció ezt a közös nem ellenzéki kerekasztalt fogják most is szolgálni, a teljes hazát képviselik, még a fideszeseket is a Fidesszel szemben, tehát a fideszeseknek is az az érdeke, hogy az Európai Unió pénzeit megkapjuk, amit Orbán nem fog megkapni. A fideszeseknek is az az érdeke, hogy ne Putyin irányába menjünk, és egy szegény, egyre halálozóbb, kivándorlással sújtott, végtelen korrupt ország legyünk, hanem egy tisztességes európai, fejlődő, gazdagodó, demokratikus jogállam.
Ha igaz, hogy a mai napig kanadai állampolgár is, akkor megtartja?
Mindaddig, amíg megtarthatom, természetesen meg fogom tartani, hogyha Orbán Viktor hoz egy törvényt, hogy kanadai állampolgár nem lehet miniszterelnök vagy miniszterelnök jelölt, akkor természetesen le fogok mondani róla. Ezek nem lényeges kérdések. Orbán Viktor nem véletlen nem élezte ki a kettős állampolgárság miatti kérdést, hiszen a magyar polgároknak igen jelentős része kettős állampolgár, többek között éppen Orbán Viktornak köszönhetően.
Korábban azt mondta, hogy mintegy 40% körüli esélye van a győzelemre. A Medián kutatása szerint nagyjából most 12% pont a Fidesz előnye, és az olló nem záródik, hanem nyílik. Tegnap jelent meg a The Elizabeth Research jelentése, ami azt mondja, hogy még vidéken sem ön a legnépszerűbb ellenzéki politikus. Ez az utóbbi mérés Telexben, a kormánypártisága nem igen vádolható Telexben való megjelenése. Nem gondolja, hogy megkezdődött a bűnbak keresés egy választási vereség utáni időszakra?
Lehet így értelmezni, sőt én föltételezem, hogy valamely ellenzéki párt állhat-e mögött a Závec kutatás mögött, és hogy valószínűleg a Telex is, aki tényleg ezzel a címmel hozta le, pedig ebből a cikkből azért én is elolvastam, és ebből a cikkből azért néhány dolgot szeretnék hangsúlyozni. Az egyik az, hogy amit ez a cím sugall, az pusztán annyi, és ami azt lehet mondani, hogy akár hihető is lehetne, bár összességében azt gondolom sok hihetetlen dolog is volt ebben a kutatásban, vagy ebben a cikkben. De ami hihető, hogy az ellenzéki szavazók körében én vagyok a legnépszerűbb politikus, a fideszesek körében pedig én vagyok a legnépszerűtlenebb politikus, bár ott éppen holt versenyben, mindkettőben holt versenyben éppen, de mindenképpen. Tehát az ellenzék körében a legnépszerűbb, a Fidesz körében a legnépszerűtlenebb. Hát van egy olyan lejárató kampány, hogyha valaki tényleg elhiszi azokat a hazug ostobaságokat, hogy a 13. havi nyugdíjat akarjuk visszavenni, vagy a minimálbért eltörölni, vagy rezsicsökkentést megszüntetni, vagy katonákat küldeni Ukrajnába, hogy ezekre mindig 1 millió forintot ajánlottam, hogy emberek mutassák meg, hogy hol volt. És a fideszes propagandisták sem tudták, csak újabb hazugságokkal tetézni a korábbi hazugságaikat, ugyanis ilyen kijelentéseket én sem tettem, más sem tett. Tehát természetes, hogy nem ez lesz az ellenzéknek a programja, hanem a minimálbér adómentessé tétele, a nyugdíjak évről évre való emelése, a 13. nyugdíj megtartása mellett. Nem, hogy migránsokat nem hozunk, hanem megmarad a kerítés, a Fidesz által betelepített bűnöző migránsokat is ki fogjuk utasítani az országból. Nem, hogy nem mi vagyunk a kommunisták, hanem a Fideszben lévő kommunistákat is megsegítjük azzal, hogyha nyilvánosságra hozzuk végre az eddig csak Fidesz által titkolt kommunista ügynökaktákat, bevezetjük az eurót, amivel letörjük a Fidesz által ránk szabadított óriási inflációt, stabilizálni fogjuk a magyar gazdaságot, bérlakásépítési programot és valódi rezsicsökkentést jelentő lakásszigetelést indítunk az unió pénzéből, amit mi meg fogunk kapni, mert nálunk lesz korrupció ellenes harc, és Európai Ügyészséghez csatlakozunk, és lesz elszámoltatás is, míg a Fidesznek sajnos ezeket az uniós pénzeket az unió nem adja oda. Tehát sorolhatnám mindazokat a programpontokat, ami miatt sokkal jobb lesz a fideszeseknek is, hogyha egy tisztességes, becsületes, nem tolvajvezetés lesz ennek az országnak. Tehát ez a mi valódi programunk, de sajnos biztos, hogy nagyon sokan elhitték a Fidesznek a hazugságait, hiszen olyan mennyiségben irdatlan állami közpénzt felhasználva ontják ezeket a hazugságokat, míg Orbán Viktor gyáva kiállni egy nyílt vitára, hiszen ő is tudja, hogy hazudik, és akkor országvilág előtt kiderülne. Nem engednek be a köztévébe egészen fölháborító módon, tényleg ez olyan kommunista pártállami tempó, amit már nehéz, hogy nem józanul elfogadni, minősíteni. Én nagyon szégyelném magam, hogyha egy ilyen pártra szavaznék, amely visszahozta a 80-as éveket nem csak az árszabályozással, hogy a csirkefarhát árát be kellett fogyasszam, hanem azzal is, hogy egy pártállami médiát épített fel, ahol az ellenzéket meg sem szólaltatják a médiában egy nyílt élő adásban, például egyetlen egyszer sem tájékoztatták akár az előválasztásról, akár a miniszterelnök jelöltjüket, a jelöltünket engem nem hívtak be, hogy saját magam mondhassam el a gondolatomat, és ne hazudozzanak rólam. Tehát nyilvánvaló, hogy ilyen körülmények között az teljesen hihető, hogy a fideszesek körében én vagyok az egyik legnépszerűtlenebb politikus. Ezt nem, semmi csoda nincsen ebben.
Világos, de miből gondolja, hogy Závec Tibor mögé be lehet állni? Ő állandó vendégünk a közvéleménykutató szakmában egy brandnek számít. Igen. És másrészt, miért gondolja, melyik ellenzéki pártnak lehet érdeke?
Nézd, én ezzel nem szeretnék foglalkozni, mert még egyszer mondom, hogy mi nekünk nem vagyis hát ezt még itt önöknek nem mondtam, de ugye klasszikust idézünk, nem közvéleménykutatást kell nyerni, hanem választásokat nyerni. Én viszonylag rossz vagyok közvéleménykutatások megnyerésében. Én soha eddig közvéleménykutatást még nem nyertem. Az azt jelenti, hogy sem a Hódmezővásárhelyi polgármesteri választás 4 évvel ezelőtt közvéleménykutatók szerint nem lehetett volna megnyerni. Másfél évvel később egy sok 100 milliós lejárató kampányt követően, ahol ugyanazt mondták, ugyanazokat a hazugságokkal vádoltak, hogy majd migránsokat hozok be, meg hogy a kórházat bezáratom, és Soros embere, Gyurcsány embere. Ezek a hazugságok már 4 éve kísérnek engem a Fidesz részéről, és ennek ellenére egyetlen közvéleménykutató sem jelezte azt, hogy Hódmezővásárhelyet meg tudjuk nyerni 19 októberében, és ehhez képest 10 körzetből 9-et fényesen megnyertünk, és nekünk van 2/3 vásárhelyen. És természetesen egyetlen kutató nem jelezte azt sem, hogy az előválasztást párt nélküliként, civilként, jobboldaliként, függetlenként, keresztényként meg tudom nyerni a Fidesz által balliberális vagy baloldalinak nevezett előválasztást. Ezt se jelezte soha. Közvéleménykutató sem, úgyhogy én abban a szegény, szerencsétlen helyzetben vagyok, hogy egyszerű földi haladóként, függetlenként én közvéleménykutatást még sosem nyertem. A másik oldalt viszont választást meg még sosem veszítettem el. Tehát az összes választást, mind a hármat, ahol én elindultam, azt mind a hármat megnyertem. Úgyhogy ha megengedi, akkor én nem abból indulok ki, hogy nem tudom, kinek a megrendeléséből Závetsz Tibor milyen kutatást hozott ki, és hogy ezt a Telex hogyan minősíti. Más médiumok, amik lehozták ugyanezt a hírt, azok más címmel hozták le. A Telex valóban azt hozta le, hogy az a Fekete Győr András, aki talán 4%-ot kapott az ellenzéki előválasztáson, egyébként egy nagyon kedves, szimpatikus politikus társam, de azóta nem is igen szerepelt. Ő most hirtelen a kutatás szerint rendkívül népszerű lett a vidéki kisfalvakban. Ha megengedi, akkor a fenntartásaimat hangsúlyoznám. Ha jól emlékszem, akkor talán ugyanez a kutatóintézet az előválasztás második fordulója előtt még fényes Dobrev győzelmet is jósolt, tehát hadd ne abból induljak ki, hogy ki kit fizet milyen kutatásokért, hanem abból az egyszerű tényből induljak ki, amit én szintén elmondtam már korábban, nem látom azt, hogy 2018 óta a magyar társadalomban a Fidesz népszerűsége előre tört volna. Hogy akkor egy migráns hisztériával, a valójában egyedül migráns betelepítő Fidesz, az egy migráns ellenes gyűlölet kampánnyal gyalázta az ellenzéket, és rágalmazta őket, hogy azok migránsokat akarnak betelepíteni, hogy ez és egy megosztott ellenzékkel, akkor az ellenzék mint egy 52%-ot kapott, a Fidesz meg 48%-ot, akkor a Fidesz a 106 körzetből csak 47 körzetben kapott több mint 50%-ot, tehát hogyha most azokat az eredményeket nézném, egy összefogott ellenzék, amely lényegesen erősebb, amely a szavazatszámlálókkal 1 milliós nyomravezetői díjjal választási csalások leleplezénél föllép a választási csalások ellen. Összeállt, hatékonyabban kommunikál, egy nagyon vonzó közös programmal jelentkezik, hiteles programmal jelentkezik. Hogy egy ilyen ellenzék rosszabb eredményt érne el most, mint 2018-ban, én ennek semmi esélyt nem adok. Én azt gondolom, hogy az ellenzék sokkal jobb eredményt fog elérni. Míg a Fidesz a másik oldalon nem csak tovább járatódott le, nem csak újabb és újabb botrányok voltak, a Szájer, a Borkai, a Kaleta botrányokra kellene gondolni, a Völner botrányra, amikor látjuk, hogy minisztériumból szervezik a lopást. Kis embereknek veszik el a vagyonát a végrehajtó maffián keresztül. Egy olyan gazdasági válságba sodorták az országot, ahol 400 forintot is elérte az euróára. Putyin mellett horgonyoztak le a külpolitikában, az egész világ elítéli Orbán Viktor külpolitikáját. A lengyelek és a szlovének is elfordultak tőle, éppen az ukrán válság kapcsán. Egy olyan helyzetben vagyunk, ahol most már nem csak az egészségügy magánosítása, hiszen itt Mészáros Lőrinc, Tiborcz István és fideszes oligarchák valóban már 270 millió forintért megrendelt tanulmány alapján készülnek arra, hogy az egészségügyet is ellopják, mint eddig elloptak annyi más iparágat, amikor ki akarják zavarni a Lidl-t, az Aldit, a Spárt, a Tesco-t, a Pennit, hogy a élelmiszert is csak drágábban és rosszabb minőségben kapjanak a magyar polgárok, és csak fideszesektől vásároljanak, hogy azok tovább gazdagodjanak. Épül 60 pusztán Orbán Viktornak az újabb dácsája, ugyanúgy, mint Putyinnak. Tehát, hogy egy ilyen országban, egy ilyen teljesítmény után, gazdasági válságban, háborús válságban, erkölcsi válságban, hogy bárki, hogy már meggondolta volna magát, és eddig nem támogatta Orbán Viktor, de mostantól igen, és hogy ez nagy számban így lehetne, ezt én nem látom. Én azt látom, hogy sem a Fidesz által támogatott fasiszta és kommunista pártocskák, sem akár a kétfarkú kutyapárt ebben a hihetetlen fontos választáson, ebben a döntésben, ahol a magyaroknak Putyin és Európa között kell választani, hogy a nagy többség ne a nagy többség alatt úgy értem, hogy akik eddig is támogatták az ellenzéket, akik eddig is le akarták váltani Orbán Viktort, hogy ezek most ne sorakoznának fel az egységes ellenzék jelöltjei. És listája mögött én ezt nem látom, én azt látom, hogy minden esélyünk megvan, történelmi esélyünk van arra, hogy április 3-án akár 2/3 is leváltsuk Orbán Viktort, Magyarország 1000 éves történelmének legkorruptabb kormányfőjét.
Tiszták koalícióját kívánta létrehozni Hajnal Miklós, Tóth Csaba, Molnár Csaba ügyéről mit gondol?
Hát elnézést, a Hajnal Miklóst hadd ne soroljuk már ebbe a felsorolásba, hiszen Kósa Lajos.
Momentumos politikus, a Momentum az ön támogatói
tudom,
között.
Tudom, de Kósa Lajos és mi a különbség Kósa Lajos és Hajnal Miklós között? Hiszen mind a egyiknek sincs diplomája. Egyiknek sincs diplomája, és mind a kettő, Hajnal Miklós állítólag egy interjúban, ha jól hallom, ugye közgazdásznak minősítette magát, pedig nincs diplomája, csak elvégezte a közgazdaságtudományi egyetemet. Ha én jól értem, akkor talán valami hasonló a helyzet. Kósa Lajos hasonlóképpen diplomát szerepeltetett az országgyűlés honlapján saját magánál, miközben nincs diplomája. Tehát én nem látom, a Hajnal Miklós esete az nekem egyáltalán nem tűnik összehasonlítható annak, mondjuk Tóth Csaba esetével. Tóth Csabát Hatházi Ákos legyőzte az előválasztáson. Az ellenzéki szavazók 80%-kal támogatták Tóth Csabával szemben Hatházi Ákost. Én azt gondolom, hogy ez a valódi tiszták koalíció, ahol a egyébként jelen esetben például ugye egy Tarlós idején megbízott cégnek a korrupciós botrányába, tehát mondhatjuk nyugodtan fideszes korrupciós botrányban érintett szocialista politikusokról beszél ön. Amennyiben bizonyítékok lesznek, és őszintén szóval azt gondolom, hogy valamilyen mértékig biztosan lesznek érintettségek szocialista oldalon is ebben a botrányban, és fideszes oldalon is, tehát óhatatlan ez egy fidesz-szocialista közös korrupciós ügy lehet, viszont azt tessék megnézni, hogy amikor én utoljára Fideszre szavaztam 2010-ben, akkor a Fidesz elszámoltatást ígért, ami azóta sem történt meg, hogy 12 éve tudjuk, hogy vannak itt, például a 4-es metró ügye, az Olaf szerint is korrupciós ügy. A Fidesz előszeretettel próbálja ellenzéki korrupciós ügynek beállítani, valójában nem az. Ez egy fideszes korrupciós ügy, csak a szocialista kormány alatti fideszes korrupciós ügy, tehát nyilvánvalóan az akkori kormány és a Fidesz összejátszásaként lehetett ez. Nem véletlenül a Fidesz nem számoltatta el 12 év alatt sem ezt az ügyet, sem sok más ügyet. Amikor
lehetősége van akkor mindenkit? Bármilyen oldalon is van? A saját oldalon? És a saját frakciójában talál akkor is?
Mindenkit. Mindenkit. És csak akkor lesz ez az ország egy tisztességes európai jogállam, hogyha nem lesz színe a korrupciónak. A korrupció az minden oldalon elítélendő 2010 előtt és után is. Jobb és bal oldalon is, ellenzékben és kormánypárton is. Mindenhol a korrupciót el kell üldözni, és tűzzel vassal üldözni kell. Két garanciát is adok önöknek erre. Kormányváltás után Hatházi Ákos lesz a felelőse, aki rengeteg mai ellenzékhez kötődő korrupciós ügyet is feltárt. Ő lesz a felelőse az elszámoltatásnak, és ő lesz a felelőse a korrupciós harcnak, de van egy másik garanciám is. Az a Laura Kodruca Kövesi, aki Romániában írtotta a korrupciót mindenáron, és több mint 100 vezető politikust rács mögé dugott, és ma az Európai Ügyészségnek a vezetője. A teljes Európai Ügyészségnek. Nem véletlen, hogy Orbán Viktor nem mert csatlakozni az Európai Ügyészséghez, hiszen
együttműködési megállapodása van az Európai Ügyészséggel.
Családtagjai, és például Tibor István szinte egészen biztosan börtönbe ülne akkor, hogyha egy tisztességes nyomozás lenne, hiszen az Elios botrány, ami éppen Hódműzővásárhelyen keletkezett, és Lázár János és Tibor István miniszterelnök úrnak a veje együttműködéseképpen sok milliárddal károsították meg a magyar embereket, és sötétítettek el életveszélyes módon számos várost. Ezeknek a botrányoknak, de a letelepedési kötvény Rogán baráti körét említhetném, a Szijjártó féle vakcinabeszerzést és lélegeztetőgép beszerzést. Szijjártó Péternek igenis bíróság előtt kellene felelnie azért, hogy ő olyan vakcinákat hozott be Magyarországra dupla áron, amelyet még a kínaiak sem adtak 60 év feletti embereknek, még csak nem is tesztelték. Itthon ki tudja hány ezer embernek az élete szárad ezeknek a bűnözőknek a lelkén, amikor ők olyan lélegeztetőgépeket vettek, amelyek a leírásuk szerint sem voltak alkalmasak arra, hogy kórházban használják őket. Azért, mert például a szlovén beszerzésből tudjuk, darabonként 4,5 millió forinttal többet loptak belőle. A Fideszt, Orbán Viktor, Szijjártót, Rogánt egyáltalán nem érdekli az emberek élete, csak a saját gazdagodásuk, az, hogy a magyarok hányan halnak meg, hány ezer ember halálához vezettek, az nem érdekli őket, a 60 pusztai birtok érdekli őket, meg az a hihetetlen vagyon, amit fölhalmoztak, összeloptak maguknak, gázvezetékek, bankok, erőművek, erdők, földek, trafikok és végrehajtó maffia, kaszinók és a többi nem lehet már felsorolni, hogy meg szereztek az elmúlt években.
Sors és a jóisten fogta a kezét. 100 000 követték, küldetés tudata van?
Én nekem azt mondom, hogy egy olyan erőt ad a magyar embereknek a támogatása és a hitem, a jóistenbe vetett hitem, ami miatt én vállaltam ezt a nagyon nehéz feladatot. Nem volt kérdéses számomra, hogy a lejárató kampány, a gyilkos támadások, a karaktergyilkos támadások, azok jönni fognak. Hiszen ha valaki egy ekkora bűnszervezettel száll szembe, ilyen bestleng az emberekkel száll szembe, akkor teljesen természetes, hogy számolnia kell ezekkel a támadásokkal. És tudja, én nekem az ad legnagyobb erőt, hogy most nem csak 105 másik jelölt áll mellettünk egy ilyen ellenzéki összefogásban. hogy jobb és baloldali emberek, hogy keresztények, zsidók és ateisták, cigányok és nem cigányok össze tudtak fogni egy közös haza érdekében, és egyszerű tanáremberektől, munkás emberekig, nyugdíjasokig volt miniszterekkel, jegybankelnökökkel bezáróan, és a nemzetközi közvélemény, a nyugati keresztény gyökerű és kultúrájú országoknak a teljes közvéleménye és a politikai vezetése, az unió politikai vezetése mind-mind támogatnak ebben a küzdelemben. Ez óriási erőt ad nekem, és ezek a hősök, akik mellettem fölálltak, és mellettem bátran kiállva egy tisztességes Magyarországért küzdenek, ez nekem végtelenül megnyugtató, és a magyar nemzet becsületét szerzik azzal vissza, hogy megmutathatjuk a nyugatnak is, hogy Magyarországon a lakosság többsége valójában nem támogatja a lopást, és nem támogatja a hazaárulást. Nem támogatja a korrupciót és Putyint.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Márki-Zay Péter, az Egységben Magyarországért az ellenzéki összefogás miniszterelnök jelöltje volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.